Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Az előző előadás, hogy a gyermekek lelki sérülései voltak, arról beszéltünk, tehát csak azoknak mondom, akik most először voltak, hogy a világ azért az egy veszélyes hely, rengeteg stressz, rengeteg lelki terhelés éri már a gyerekeket is. És az embernek az idegrendszeri kapacitása az véges, tehát előfordulhat, hogy túl sok az a lelki sérülés, az a lelki teher, és ilyenkor a szervezet, az agyunk egy kis hát ilyen érzéstelenítőt ad be, hogy azt a fájdalmat, amit egy csalódás, egy félelem, egy szeparáció és egy elkülönítés okoz, ezek a legfontosabb, meg a megszégyenítés. Ezeket úgy mondják, hogy ezek a mérgező nyilak, amik a gyerekek szíveit érik leginkább, hogy ne legyen olyan elviselhetetlen és egy átmenetileg elérzéstelenti, de hogyha túl gyakran történnek ezek a lelki sérülések, akkor megkeményedik, egy ilyen páncél nő a szívre, és akkor már gyakorlatilag nem reagál ugyan látszólag ugye minden rendben van, már nem csinál ebből úgymond ügyet, azt mondja úgy magában, vagy már, hogy engem ez nem érdekel, valahogy úgy látszik, hogy lepereg róla, de ez az állapot mégis baj, káros, mert ugye, ahogy majd mindjárt szó is lesz róla, a fejlődéshez, a lelki fejlődéshez nagyon fontos, hogy az embernek egy érző szíve legyen, jól reagáló szíve. Gyorsan menjünk is tovább, mert ugye ezek a fogalmak elő is fognak kerülni.
És miért kell beszélnünk a kötődésről? Szóval a kéknevelés a Krisztinának az előadási anyagának a fő címe, és az azt jelenti, hogy kapcsolatra épülő és következetes nevelés. Na most a kötődés tulajdonképpen ez jelenti a kapcsolatot, ami kellene, hogy kialakuljon a szülő és a gyerekek között. Régen ugye nagy családok voltak, és akkor több generáció élt együtt, és gyakorlatilag belenőttek abba a gyerekek, hogy mi a feladata egy anyának, mi a feladata az apának. Szóval fontos, hogy kötődjenek hozzánk a gyerekek, és ezt a nagy családba meg lehetett tanulni. De ezek a régi családtípusok, ezek már összeomlottak sajnos, és messze nincs annyi tapasztalatunk családon belül, mint amennyire szükség lenne, úgyhogy ezért fontos, hogy tudatosuljon bennünk az, hogy mennyire fontos a kötődés, hiszen a gyerekeinknek az lételeme, hogy kötődjön a szülőkhöz, mégpedig elsősorban a szülőkhöz, a felnőttekhez, akik gondoskodni tudnak róla, és megfelelő hátteret tudnak biztosítani. Azt mondják, hogy a gyerekek, ugye sok veszélyes világban élünk, fogalmazott előbb Imre, és valóban veszélyes világban élünk, és hogyha a gyerekeink nem hozzánk kötődnek, hanem valaki másban keresnek egy megfelelő hátteret, vagy biztonsági pontot, a korosztályukban például, ott akkor nem arra az a törekvés jut érvényre, hogy gondoskodjanak róluk, hanem a könyök harc, és az, hogy ugye uralkodjak a társam felett, és nem pedig az, hogy gondoskodjak róla. És az a hierarchia, ami a szülő és a gyerek között megvan, hogy a szülő gondoskodjon, az a baráti kapcsolatokban, vagy a korosztályos kapcsolatokban messze nem érvényesül. Tehát nekünk szülőknek arra kell törekedni, hogy a kötődés, mint olyan, az minél erősebb legyen, minél mélyebb legyen. Úgy fogalmazott Krisztina, hogy olyan, mint a növekvő fa, vagy bármilyen növény, ugye mélyen gyökerezik a földbe, és úgy hozza a hajtásokat, és úgy lesznek majd gyümölcstermővé. Mondtuk el ezt a korábbi előadásainkban. Hogy miért is fontos ez a szeretet kapcsolat? Hát ahhoz, hogy egészséges érett felnőttekké váljanak, és meddig kell ezt nekünk csinálni, hogy a kapcsolatunk jó legyen a gyerekekkel, mindaddig, amíg valóban fel nem nőnek, és képesek lesznek arra, hogy önmagukat el tudják látni, és amellett, hogy önmagukat ellássák, még másokról is képesek legyenek gondoskodni. Tehát mindaddig, amíg erre nem képesek, addig nekünk az a feladatunk, hogy gondoskodjunk róluk, és a kötődést, az egymáshoz, a szülő-gyerek kötődést, a kapcsolatot erősítsük, és ezt próbáljuk kicsit ötletekkel továbbadni, hogy tudjuk ezt megtenni.
Csak röviden, mennyiben szeretném már kiegészíteni, amit mondod, hogy ugye ez egy alapfogalom, ez a kötődés, egy ilyen pszichológiai fogalom, rengetegszer használjuk mi is, de valójában úgy lehet lefordítani, hogy szeretett kapcsolat. Mondjuk egy kicsit talán azt mondhatjuk, hogy a kötődés azért így tudományosabb, mint a szeretett kapcsolat, azért, mert a kötődés már az állatvilágban is megvan. Tehát az Úristen úgy gondoskodik már az állatvilágban is az állatok kicsinyeiről, hogy belép helyezi ezt a kötődő ösztönt. Tehát anélkül a kis állat, hogyha nem követné az anyját, aki tudja, hogy hol van táplálék, hol van búvóhely, stb., amíg fel nem nő, maga is nem tud magáról gondoskodni, akkor elveszne. De hát az Úristennek a bölcsessége az ebbe is megnyilvánul, és ugyanúgy az emberbe is belehelyezte egészen ilyen a hormonok szintjén, erről is volt egyszer szó, hogy az oxitocin, neuroendokrin rendszerünk révén már gyakorlatilag már beindul a terhesség alatt, de még inkább a szülés folyamán, a szoptatáskor, és érdekes módon, hogy az újszülöttel való bánás, testi kontaktus során nem csak az anyában, hanem az apában is beindul az oxitocinnak a termelés, és ezáltal kötődik tulajdonképpen. És ugyanúgy az újszülött is kötődik az anyjához, tehát benne is átmegy ugye az ő kis szervezetébe is ez a hormon, és ezért aztán például a babák azok a több, tehát a szülőszoba után a csecsemő osztály megismerik már az anyukájukat gyakorlatilag. Tehát, és ugyanúgy az anya is egy idő után sírásról, szagról, mit tudom én, megismeri a saját gyermekét. Tehát van egy ilyen...
Szóval leendő kismamaként, ezt azért igen, mondjuk, hogy nagyon nagyra értékeljük a mostani gyakorlatot, hogy rögtön mellere teszik a babákat, nem pedig elviszik az édesanyáktól, hanem ahhoz, hogy ez a kapcsolat létrejöhessen, hogy ez a hormonhatás jobban érvényesüljön, és amikor az apa is a kezébe veszi a babát, akkor alakul ki igazán ez a szülő-gyerek kapcsolat.
Na, menjünk egy kicsit tovább. Jó, és akkor... tovább menni. Tehát az érző szív, az előbb már bezzegettem, hogy a lelki épség és fejlődésnek a feltétele az érző szív. Tehát ez egy szimbolikus dolog, hogy a szív az élet központja. Ott van, hogy egy másik idézet, hogy boldogok, akiknek a szívük tisztelt a hegyi beszédben, ugye maga az Úr Jézus mondta. Tehát a szívet azt ilyen pszichológiai, szimbolikus értelemben kell, mint az érzelmi érettségnek a központja, amiből tulajdonképpen a lelki tevékenységek származnak, és a lelki érettség. Tehát a tiszta szívnek az eredménye az a lelki erő, a lelki fejlettség. Tehát anélkül, hogy valakinek érző szíve lenne, nehezen vagy szinte lehetetlen, hogy egy olyan emberré fejlődjön, aki aztán később maga is képes felelősséget vállalni másokért. Tehát milyen az, akinek érző szíve van? Az, akinek érző szíve van, az nyitott, az befogadó, tehát befogadja a külvilágnak a benyomásait, a rosszat is, nem csak a jót. És tud bízni. Tehát ez nagyon fontos, hogy az érzőszívű ember, most nem csak a kisgyerekre gondolunk, mert természetes, egy alapbizalom természetesen benne van, ez szintén az Úristen helyezte belénk, hanem a felnőtteknél. És ez, gyakorlatilag ez a törvényszerűség minden emberi kapcsolatra vonatkozik, a házastársi kapcsolatra is, de akár a munkahelyi kapcsolatra is, a baráti kapcsolatokra is, nagyon sokféle kapcsolatra, hogy valaki képes legyen a bizalomra. Bizalom nélkül gyakorlatilag szinte semmiféle kapcsolat nem működik. Ha nem bízunk egymásba, akkor az egész egy olyan ingoványos talajra téved, és nagyon veszélyes vizekre evezünk. Tehát, és a saját érzelmeknek az átélés és a nyitott szívhez kötött. Ahogy mondtuk ugye, hogy a nagyon negatív hatások miatt egy ilyen védekező állapot fejlődik ki, és akkor gyakorlatilag az ember szinte érzéstelenül van, nem érzi a pillanatnyilag ugyan a fájdalmát, a lelki fájdalmát, hogy összetört a szíve a csalódástól, vagy ilyesmi, de ez mindenképpen hosszú távon ez rossz, ez veszélyes. Tehát meg kell őrizni, bármilyen furcsán hangzik is, a szívünknek a sebezhetőséget. Mert ugye a szeretet az egy kockázatos dolog. Szeretni, kötődni valaki, ez egyszerűen egy alapszükséglet. Tehát az ember nem lehet meg egyedül, muszáj valakihez kötődnie. De hogyha kötődünk, hogyha bizalmunkat valakit megajándékozunk a bizalmunkkal, valakivel egy ilyen kapcsolatba kerülünk, egy ilyen függő kapcsolatba, akkor sebezhetőek is leszünk. Ezt a kockázatot vállalnunk kell. És amikor vesztesség éri azt, akinek tiszta a szíve, akkor érezni, át kell érezni a saját bánatát is. Ne vonuljon védekezésbe, hanem tudjon sírni, tehát át tudja élni azt az érzést. Tehát a legrosszabb dolog abban, hogy elérzést tennik a szívünk a túlzott stressz hatására, az, hogy nem tudjuk megélni az érzéseinket, magunk se. Tehát lehet, hogy pillanatnyilag jobb, hogy nem érzünk úgy igazából semmit, nem érzünk fájdalmat, de ez az érzelem nélküliség a legnagyobb szenvedések egyike is. Például aki depressziós, annak az a legnagyobb probléma, hogy nem érez semmit. És ez rettenetes rossz neki. Tehát akik így beszélgettek depressziósokkal, azok tudják, hogy ez az egyik szenvedésünknek a legnagyobb forrása. Na és hogy tudjon sírni. Tehát az Úr Jézus nem véletlenül mondta szintén a hegyi beszélve, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A szenvedő szerkezet a Bibliában mindig azt jelenti, hogy az Istenre utalnak. Tehát azokat maga az Isten fogja megvigasztalni. Tehát felülről kapják, ha így tetszik, felülről kapják a vigasztalást, pont azért, mert már megvan a feltétele, a tiszta érző szívük van, és ezért őket még meg lehet vigasztalni. Na most a gyermekeinknek a szíve még teljesen védtelen, és hogy az érző szívük megmaradjon, ez egy alapfeltétel, ezért mi magunk, mi vagyunk felelősek, mi a szüleik. Tehát ezért, hogy a címünk az, hogy lehet megelőzni a gyermekeink lelki sérülését, tehát olyan módon, hogy nekünk, felnőtteknek, szülőknek meg kell óvni a gyermekeinknek az élő szívét, az érző szívét, és meg kell óvnunk attól, hogy megkeményedjen, mert ha már megkeményedik, akkor már sokkal nehezebben vagy sehogy se tudunk rájuk hatni.
És hogy óvjuk meg a gyermekeink szívét? A példabeszédek könyvéből hoztunk egy idézetet, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ugye Imre az előbb mondta, hogy a szívünk az a központ az érzelmek szempontjából, és hát az érző szívünket ugye rettentő sok támadás éri, a szégyentől, a fájdalomtól kezdve az elszeparálódásig, és ez a gyerekeinkre is vonatkozik, és Krisztina egy új fogalmat tanít meg nekünk, mégpedig a reziliencia fogalmát, ezt így kimondani nagyon nehéz, de ha a Kejfej Jancsi állapotot mondjuk, az sokkal jobban érthető. Ugye, ha azt kibillentik, akkor egy darabig inog, jobbra-balra, de aztán utána megáll az eredeti állapotába. Na most ő azt mondja, hogy ugye az, hogy mennyire tudunk ellenállni a stressznek, és mennyire tudjuk elviselni a stressz hatásokat, a testi-lelki épségünk mennyire képes védekezni ezekkel a stresszekkel szemben, ez a kiindulási állapotunktól függ, hogy mennyire vagyunk lelkileg stabilak, és az, hogy érnek bennünket a különféle veszteségek, akár veszteség, akár valami fájdalom, akár valami nem sikerült terv, mennyire mozdít ki bennünket a stabil érzelmi állapotunkból, ezt a kimozdulási dolgot, ezt rugalmasságnak nevezik, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni ehhez a körülményhez, és ennek mérhető értéke is van, mert ha valami baj ér bennünket, mint ahogy a terheléses EKG-t csinálják, ugyanígy, ha valami stressz határ ér bennünket, akkor éppen úgy megszaporodik a pulzusunk, mint a terheléses EKG-nál a biciklizéskor. Na most, hogy mikor nyerjük vissza a nyugalmi állapotunkat, időben ez is mérhető, hogy mikor áll vissza a pulzusunk a helyes, illetve az kiindulási értékre. Tehát ez az idő, az a rugalmassági idő, amikor visszaállt az állapotunk. Na most ez attól függ, hogy tényleg a belső tartalékaink mennyire képesek arra, hogy azt a veszteséget, azt a nehézséget, gyászt, vagy akármilyen stressz helyzetet fel tudják oldani, hogy mekkora a belső tartalékunk. És ez a belső tartalék, amire alapul, ez a testi-lelki erőnek a feltétele, a kötődésnek, szóval megint visszakerülünk a kötődéshez, a szeretet kapcsolathoz. Tehát azért fontos nekünk az, hogy a gyerekeink gyerekekkel megfelelő kapcsolatunk legyen, és erősítsük a kapcsolatot, hogy ő biztonságban érezhesse magát a mi hátterünkkel, hogy ezeket a bántásokat, ami őket éri. Beszélgettünk korábbi előadásunkban arról, hogy ugye mennyi sértés éri a gyerekeket. Csak egy egyszerű kifejezése, amikor a szomszéd azt mondja a gyerekünkre, hogy jaj, de olyan fekete a szemed, kormos a szemed. De ezen úgy meg tudnak sértődni a gyerekek, pedig csak kedveskedtek velük. És mégis megsértődik, és megszégyenültnek érzi magát, hogy hát ő nem mosta meg rendesen a szemét. De beszéltünk arról is, hogy nekünk magunknak nem szabad megszégyeníteni a gyereket, de nem szabad úgy viselkedni, hogy ő benne félelmet keltsünk. Mert mi is emlékszünk gyerekkorunkban, jött a zsákos bácsi, ha rosszat csináltunk. Szóval ezek nevelési technikai szempontból nem jók. Ezt mindenképpen ki kell zárni a nevelésünkből, mert ezzel bizony olyan félelmet keltünk a gyerekeinkben, hogy ettől a szívük megkeményedik, és ezt meg kell előznünk, és ezért fontos, hogy a kapcsolatunk jó legyen a gyerekekkel. És az, hogy a normál működésbe vissza tudjunk térni, tehát a belső erőnket kell mozgósítani, amit ebből a kötődésből meríthetünk, és ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk, szóval mindenképpen az alkalmazkodó képesség fontos, hogy képesek legyünk azokat a bántásokat, azokat a mérgező nyilakat legyőzni, amik a gyerekeinket, ugye, de ugyanez vonatkozik a felnőttekre is, a felnőtteket éri.
Ugye annyit szeretnék hozzá, hogy most jobban megértettem, hogy most ez a nagy hóesés, hogy mi ez a reziliencia. Tehát, hogyha vannak ilyen bokrok, meg kisebb fák, ugye a hatalmas hónyomás teljesen lenyomta a földre. És azt gondoltam, hogy na hát, most mi lett? Most, hogy elolvadt a hó, visszaegyenesedett a legtöbb. Volt, amelyiket sajnos hozzákötöttem egy karóhoz, az nagy hiba volt, mert így aztán nem tudott lehajolni a földig, és eltörött, és megsemmisült. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen belső hajlékonyság, egy ilyen kitérési lehetőség, és egy olyan belső tulajdonság, hogy utána, amikor ezt a stresszt már, a hó elolvas stresszet, mert egy stressz a növényeknek, akár is veszük, fel tudja dolgozni, átengedi magán, feldolgozza, és akkor visszatér a kiindulási állapotába. Tehát az ember azt gondolná, hogy az az igaz, aki sziklaszilárdan szembeszáll a vésszel, de ez nem jó. Mert aki sziklaszilárdan ellenáll, az megtöri, összetörik a szíve, összetörik az egyénisége, túl sokba kerül neki az, hogy és ehelyett inkább ezt a hajlékonyságot kellene kiemelni, de ennek a feltétele, amit már elmondott, most nem ismétlem el még egyszer. Na most a biztonságot nyújtó kapcsolat az érző szív védőpa. És a múltkori előadásunkban arról beszéltünk, hogy a három leggyakrabb mérgező nyíl, ugye a szeparáció és az elkülönítés, a félelem és a megszégyenítés. De azon kívül hát mindenféle csalódás, meg veszteség is, tehát ez csak a legfontosabbak, de nyilván sokféle mérgező nyíl éri az ember és természetesen a gyerekeknek a szívét is. És ez ellen úgy lehet védekezni, hogy nekünk felnőtteknek kell egy védő pajzsot a mi szeretetünkből, és a kapcsolatunknak a minőségéből a gyereknek a szíve köré formálni. Arról is beszéltünk múltkor, hogy a legtöbb, hát most persze, hogy úgy mondjam, nem az extrém családokról beszélünk, hanem az átlagos, normális családokról, hogy nem is annyira a családon belül éri a gyermekeket, a gyermekek szívét ezeknek a mérgező nyilaknak a hatása, hanem már később a kortárs csoportok részéről. Tehát ilyen rengeteg ilyen iskolai megszégyenítés van. Most is az unokáimmal is beszélgettem ezekről a dolgokról, és ők is sok ilyen dolgot elmondtak, mert a gyerekeink is elmondták, hogy ha valakinek nem olyan volt az öltözete, valami furcsát láttak, vagy tudom, egy kicsit túlsúlyos volt, vagy valami, hogy milyen csúfolásnak, meg kiközösítésnek tették ki. Tehát az iskolában is rengeteg ilyen stressz helyzet van, és a gyerekeket nem tudjuk úgy megvédeni, hogy minden pillanatban ott vagyunk mellettük, mint egy anyatigris, és akkor mindent elhárítunk, minden, hogy ne csúfold meg ne félemlíts, meg ne közösíts ki, meg mit tudom, ezt nem tudjuk megakadályozni, ez egyszerűen lehetetlen, de azt viszont meg tudjuk csinálni, hogy egy olyan szeretett kapcsolatot építünk ki velük, hogy a mi szavunk legyen számukra a döntő. Tehát nem az számít, hogy a gyerek társak mit mondanak, mert ők tudja azt, hogy neki az az igaz, amit az anyukája mondott. Biztosan látták sokan azt a filmet, Tom Hanks, Forrest Gump, ugye, bocsánat, Forrest Gump, ne eszembe. Ugye, az van, hogy ez egy szellemileg fogyatékos ember volt ez a főszereplő, a darab szerint, és ugye néha mondták neki, hogy hát te hülye vagy ilyesmit. És akkor azt mondta, hogy mindig azt választott, hogy az anyukám azt mondta, hogy az a hülye, aki azt mondja. Tehát ő neki az önértékelését nem rombolta az, hogy őt gyakorlatilag így megvégezték, mert olyan védő erőt nyújtott neki az édesanyja szeretete, az annyira megmaradt, hogy az volt a döntő. Aki mást mondanak, nincs igaza, mert nekem az anyukám ezt mondta. Úgyhogy tulajdonképpen erre gondolunk, mikor ezt a védő pajzsot mondjuk, hogy legyen egy olyan bensőséges, meleg kapcsolata a gyerekünkkel, hogy a külső hatásoknál fontosabb legyen az, amit mi mondtunk nekik, és így tudjuk megvédeni. Na most itt egy kutatásra hivatkozunk, ott a 9000, jól emlékszem, mert a 9000 serdülőt vizsgáltak meg, illetve követték iskolás gyermekkortól kezdve a serdülőkor végéig, és kiderült, hogy azok élték át viszonylag lelki egyensúlyban a serdülőkort, vagy vészelték át, akinek legalább egy felnőttel bizalmi kapcsolatuk volt. Ez persze a legjobb az, hogyha a szülővel, de néha előfordul, hogy egy jó pedagógus, vagy egy jó lelki vezető, ifjúsági lelki vezető, vagy egy edző van rá, hogy olyan hatással, hogy ennek a hatására tulajdonképpen kialakul bennük ez a reziliencia tulajdonképpen, hogy fel tudják dolgozni lelki sérülés nélkül a külvilágból érkező negatív hatásokat.
Védekező elhatárolódás. Ugye, hogyha túl sok fájdalom, bántás ér bennünket, akkor gyakran a gyerekeink bezárkoznak egy kis védőpajzsot húzva maguk mellé, és bele is ragadnak ebbe a védekező állapotba, és ha több a szeparáció, szégyen vagy félelem, ahogy az előbb is elmondtuk, hogy mi magunk szégyenítjük meg, vagy félelmekkeltő dolgokat mondunk, vagy arról is beszéltünk már, hogy elszeparáljuk, hogy a büntetésből másik szobába küldjük, vagy egyszerűen sarokba állítjuk. Ugye ő attól úgy érzi, hogy kiközösítettek, és ez nem jó nevelési technika. Szóval, hogyha ilyen sok éri, akkor az agya bekapcsol, és védekező állásba kerül. És azt írja Krisztina a Gordonra hivatkozva, hogy a szívemre húzok egy páncélt, hogy soha többé ne érezzek ekkora fájdalmat. Tehát ezt elmondtuk a múltkor, hogy amellett, hogy páncél kerül a szívünkre a sok bántás miatt, még meg is keményedik a szívünk, és akkor az a lelki állapot áll be, hogy minden lepeleg rólam, hogy nincsenek érzelmeim, és nem törődök a dolgokkal. És az a baj, hogy ha valaki ilyen erős páncélt növeszt a szívek köré, akkor már nem csak a bántások, hanem a szeretet sem éri el a szívét. Tehát arra kell törekedni, hogy ahogy a második dián volt látható, hogy érző szíve maradjon a gyereknek, és ne kőkemény szíve, hogy ellenálljon, ne a szeretetnek ne álljon ellen, hanem a bántásokkal is úgy tudjon viselkedni, ahogy elmondtuk az előbb, hogy befogadja, feldolgozza és el tudja engedni. Ez a lényege, hogy mi ezt tápláljuk belé, hogy ez fontos, hogy ez így tudja átélni.
És még az előző előzésben mondtuk, hogy aki ilyen páncélt növeszt a szíve köré, annak tulajdonképpen az érzelmi intelligenciája az csökken vagy kisebb fejlődik, és ezért gyakorlatilag sokszor nem megfelelő módon reagál mondjuk egy közösségbe, egy társaság, úgy viselkedik, mint elefánt a porcelánboltban. És ezért aztán újabb, tehát egy ilyen ördögi körbe kerül, emiatt újabb és újabb sérelmek és kiközösítések és lelki veszességek érhetik. Tehát az érzelmi intelligencia szempontjából is fontos, hogy hogy ne alakuljon ki ez a védekező elhatárolódás.
És az elhatárolódással kapcsolatosan biztos sokan átéltétek, mert én igen, hogy ha szóval mennénk a gyerekekért az óvodába, és elkésünk. És ugye a gyerek vár, és akkor azt várjuk, hogy végre megérkeztünk, és akkor a nyakunkba ugrik a gyerek. Ehelyett az van, hogy rám néz, és akkor durcog, és keményen durcog, és akkor hiába próbáljuk magyarázni, hogy mi miért késtünk. Ő maga se érti, de az van, hogy ugye az agya bekapcsolt. Nem jöttek értem, itt hagynak, és akkor már túl kombinál, és messze védekezik, és akkor nem lehet mit csinálni, gondoljuk mi, és akkor egyetlen teendőnk van, öleljük meg, és addig öleljük, amíg fel nem enged ez a jéghideg páncél, mert szóval neki azt kell akkor, hogy azt érezze, hogy szeretnek, és nem azért késtek, mert nem szeretnek, hanem valami egyéb oka volt, de az a szeretet az abba érződjék, hogy most magamhoz szorítom, és nagyon örülünk egymásnak, és ha még el is sírja magát, akkor biztos, hogy elolvadt ez a páncél. Amikor készültünk az előadásra, akkor gondoltam rá, hogy Istenem, én hányszor átéltem, és hányszor előfordult az, hogy a gyerekemmel együtt én is bőgtem. Mert már a takarítónéni volt ott egyedül, fel volt öltöztetve, már kétszer felsöpörtek körülötte, meg felmostak, és én még mindig nem értem oda. Szóval ezt megérteni, ez biztos, hogy lehetetlen. Hát miért? Mindenkit elvittek, én vagyok itt egyedül, és akkor mindig meg szoktam fogalmazni, hogy nem a cigány gyerekek a hátrányos helyzetűek, hanem a pedagógus gyerekek, az orvos gyerekek, meg azok, akik ilyen munkát végeznek, hogy ilyenkor érnek ide. Szóval öleljük meg, sokszor öleljük meg a gyerekenket, hogy érezze, hogy mennyire szeretjük.
Nos, mi a megoldás a szeparációs problémákra? Na most, ugye, ahogy Márta mondta, ugye elkerülhetetlen, hogy a gyerekek elkerüljenek otthonról, mondjuk a óvoda már kötelező is többek között, ugye? És meg hát számtalan helyzet adódhat, hogy valamiért a szülő nem lehet a gyermekkel, mert egyik a munka, a másik, hát ugye lehet valami betegség, vagy valami olyan kötelező távollét. És hát ilyenkor mi a helyes megoldás, hogy ugye a legtöbben azt gondolják, hogy hát ezt a gyerekeket meg kell tanítani. Tehát az a jó, hogyha minél hamarabb önálló lett. Tehát az önállóságra kell szoktatni, és annak örülünk, hogy már önállóan, mit tudom én, elmegy egyedül az óvodába, meg önállóan ezt csinál, meg azt csinál. Az jó dolog, és igazából, hogyha egy erős bizalmi kapcsolat a szülő és gyerek között, akkor ez igazából a gyerek azt az önállóságot meg is követeli, hogy így mondjam. Ugye hányszor halljuk meg egy kisgyerek, hogy enged, hadd csináljam, én akarom csinálni, ugye. Szóval ez egy természetes, ezt nem kell gyakoroltatni. Ez a program, ez végigfut, ez belék van programozva, hanem a kötődésben kell tartani a gyereket. Ugye erre azt mondják, hogy hát akkor túl erősen kötődik az anyjához, akkor attól, hogy tudom én, valami lelki sérülése lesz, ilyen lesz, olyan lesz. Ez egyáltalán nem igaz. Tehát ez egy közkeletű tévedés, de ez egy, valóban egy téves gondolkodás. A valóság az, hogy a kötődés az nem lehet túl erős, túl felszínes lehet, túl gyenge lehet, de túl erős nem lehet. Egy növény nem gyökerezhet túl erősen a talajba, hanem hát gyengén az igen, olyan lehet, de túl erősen nem. A szeretet, az igazi szeretet, tehát nem az ilyen álszeretet, az ilyen majom szeretet, vagy a túlzó szeretet, vagy a hisztérikus szeretet, az ugye az lehet ugyan olyan hibás, de az igazi szeretet, az abból nem lehet. Az nem lett túl erős, meg túl sok. Az csak vagy igazi lehet, vagy nem igazi. De nem lehet belőle túl sok, semmiképpen. Na most ugye ez a kis tréfa gyakorlatilag az, hogy azt mondja az apa, az üvöltött csecsemivel a kezébe, hogy pontosan tudom, mit akar, amikor sír téged, vagyis az anyját akarja, ugye? Hát ez egy tökéletes megfogalmazása a dolognak, hogy igazából mire van szüksége, ugye arra a felnőttre, az édesanyjára, aki ez legjobban kötődik. Hát nyilván az apához is kötődik valamilyen szinten, de az a jó, hogy mindenkit, de egyformán sose fog ez a dolog menni. Ez korfüggő is, tehát amikor ilyen kis baba, akkor valószínűleg, hogy az anya számára fontosabb. Na most, ugye azért két mézeskalács szívet meg azért tettük oda, hogy lehet megoldani ezt, hogyha ha mégis muszáj szeparálódni egy bizonyos időre. Hogy oldották ezt meg régen a szerelmesek? Ugye, tehát, ugye arra a korszakra már nem nagyon emlékszünk, amikor volt olyan korszak, hogy nem volt például internet, nem lehetett SMS-eket se küldeni, nem, sőt, még telefon is alig volt. Hogy tartották a kapcsolatot a szerelmesek, hogyha hosszabb ideig el kellett várniuk egymástól? Ugye, ezt már csak népmességben lehet ilyet olvasni, de ez a valóságban is így volt, hogy valami emléket adtak egymásnak, és hogyha, amit mindig magánál tartott, és hogyha az, akkor tudta, hogy arra gondol, aki szereti őt, és viszont. És hát most is ezt a módszer gyakorlatilag a kisgyerekeknek is lehet alkalmazni, hogy az ember ad nekik valamit, ami az anyái, egy kis kendőcskét, egy kis szalagot, vagy kis karkötőt a kezükre valami fonálból, vagy ilyesmi, vagy az anya képét a zsebébe dugja, vagy valami ilyesmi, és akkor megmondja neki, hogyha szomorú vagy, és arra, akkor gondolj arra, hogy anya szeret téged, és itt van az anya képe, vagy ez, amit az anyától kaptál, és akkor ezzel a dologgal gyakorlatilag át lehet hidalni egy rövidebb elválást, vagy szeparációt. Tehát az a lényeg, hogy akkor is érezze azt a biztonságot, amit nyújtani tudunk, hogyha éppen nem vagyunk mellette.
Ezzel kapcsolatosan meg az jutott eszembe, hogy szegény óvónők, ugye, mikor a gyerek felpakol vagy 20 játékot, mert ezt azért viszi, mert az otthon érzésnek a gondolatát akarja magába biztosítani, hogy öleli a macit, meg egy játék, két játék, és ha az eltűnik az óvodába, akkor van a káosz, mert mindenki azt keresi, és mégse találja meg. De most látom a fiatalokat, olyan aranyosak, kismasnik. És ilyen-olyan, és amit a barátnőm csinált, és hasonló. Szóval meg lehet csinálni ezt a gyerekeknél is, hogy ezt azért adom, hogyha fáj valami, vagy szomorú vagy, akkor fogd meg, és érezd, hogy ott vagyok melletted. Szóval annyi, vannak kis ötletek, azt hiszem, amit úgy lehet anélkül is gyakorolni a gyerekeinkkel szembe, hogy ezzel gondot okozunk az őket, őrájuk felügyelő gondozónőknek.
De bocsánat, az orvos állat az más kérdés, az nagyon fontos. Még a mostani orvosok pedig már nagyobb, a Noah hány éves most, 11 vagy 10? 12? Hány éve? 60, úgyhogy nem, 6 unokánk van, úgyhogy nem tudjuk mindegyik pontosan. De neki is még a teknőse, ugye ott van vele, az egész kis
párnája. Az a párnája, az a kis párnája.
Kis párna. A legikének, aki a legkisebb, de ő is már 8 éves, ő meg egy kis elefánttal alszik. Úgyhogy ezek a puha, tapintható, szerethető kis micsodák, kis anyapótlék, de ez is anyapótlék igazából. Ez nagyon fontos, úgyhogy ezeket nagyon meg kell becsülni. Na, akkor mondjad rá.
Hát, tehát mit tegyünk? Ugye a korábbi előadásainkban elmondtuk azt, hogy fontos, hogy a szeretet kapcsolat minél erősebb legyen. Imre az előbb beszélt arról, hogy a kötődés az nem lehet, soha nem lehet elég erős. Tehát mindig arra kell törekednünk, hogy a szeretet kapcsolatunk az minél mélyebb gyökerű legyen a gyermekeinkkel. Mert igaz, hogy a felszínes gyökereket hozó növényeket ki lehet a földből húzni, de egy fenyőfát dülöngethetünk, a gyökere az olyan mélyre ereszkedik, hogy azt nagyon nehéz kihúzni. Tehát az a, hogy a tölgyet inkább, hogy tehát minél mélyebb legyen ez a szeretet kapcsolat, arra kell törekednünk. És mikor érhetjük el azt az állapotot, amikor a gyerekeket rábízhatjuk másra, tehát idegenre. Szóval az kell, hogy elérje azt a fejlődési szintet, hogy ő az, hogy én fizikailag nem vagyok jelen, ő azt át tudja élni, hogy de ott vagyok a háttérbe, tehát az érzelmi, hát nem intelligenciája, hanem az érzelmi fejlődése olyan fokot kell, hogy elérjen, hogy ő ezt értékelni tudja, hogy ha elmentem, akkor is biztos pont vagyok, mert vissza fogok jönni. Hát, hogy ez kinél mikor következik be, ezt korra nem pontosan lehet megmondani, de az, hogy az érzelmi kötődése mikor ért el azt a fokot, amikor én elutazhatok úgy, hogy több napra is, arról beszéltünk, hogy, hogy azért megjelenik a rajzaikban, hogy figyeljünk oda a gyerekekre, hogy mikor van az, amikor, amikor át tudja adni a szívét nekünk. Ezt olyan nehéz megérteni, hogy mikor is adja át a szívét, és Imre elmondta, hogy a gyerekek rajzaiban megjelenik, hogy meg szíveket rajzolnak a szülőknek, hogy az már azt jelenti, hogy a kapcsolat mértéke olyan mély, hogy megteheti ezt az embert, és ember, és azt tudjuk, hogy minél mélyebb, vagy minél erősebb a kapcsolat, annál gyorsabb lesz a gyerekeinknek a fejlődése, és annál gyorsabb lesz az érésük is. Tehát ha nekünk szoros a kapcsolatunk, a szeretett kapcsolatunk a gyermekeinkkel, akkor előbb bekövetkezik, de pszichológusok és ezzel a tudománnyal foglalkozók olyan 5 éves korra teszik ezt az állapotot, amikor át tudja adni a szívét, és amikor magukra hagyhatjuk úgy, hogy más vigyázzon a gyerekeinkre. Szóval ezt én elmondtam, de úgy gondolom, hogy nagyon nehéz ezt igazán megoldani, mert hát azt... A Pálhegyi Feri bácsi azt mondta, hogy ő nagyon pozitívnak tartja, hogy 3 éves korukig otthon maradhatunk a gyerekekkel, és ezt az időt ezt ki is kell használni. A Mozgor Tamás mondta, hogy mindez nagyon szép, de ez a még most is kétkeresősre van tervezve a magyar családpolitika, tehát kénytelenek bölcsödébe, óvodába adni a gyerekeket, tehát hogy 3 éves korig otthon maradjunk, ez nem mindig sikerül. Úgyhogy annyi ahája van a most elmondott dolognak, hogy, hogy erősítsük a kapcsolatot, és ne hagyjuk magára, és igenis legyünk minél többet a gyerekekkel, hogy a velük való kapcsolatunk erősödjön, hogy ezt időnként úgy felülbírálja az ember. De a lényeg az, hogy, hogy nekünk arra kell törekedni, hogy a kapcsolatunk nagyon jó legyen a gyerekünkkel, hogy bízhasson bennünk, és ne a félelem keményítse meg a szívét, és ne az legyen, hogy, hogy emiatt kell a szülőkkel való kapcsolatának is megromolnia.
Azt szeretem volna mondani, hogy, hogy ilyen... A tökéletességre törekszik az ember, de nem lehetünk tökéletesek. Ugye, az már, ha már egy kapcsolat elég jó, az már jó. Tehát ezt tudom már, ugye a házastársi kapcsolatban is elmondtuk, hogy, hogy az elég jó házastársi kapcsolat, az már nagyon jó. Tehát arra hiába vágyunk, persze érdemes tudni, hogy milyen lenne tökéletes párkapcsolatban élni, tökéletesen nevelni a tökéletes gyermekeinket, de hát ez nyilván az illúzió világába tartozik, de a tudatosság, hogy tudatosan azért megpróbáljuk a legjobbat kihozni, amit lehet, az arra természetesen törekedni kell. Most még szeretném megmutatni, hogy mi lesz a következő előadásnak a tartalma. Tehát az, hogy hogyan ébresztjük fel és tápláljuk a kapcsolatot. Tehát itt 3, vagy itt hát igazából 4 pont lesz, hogy teremts kontaktust, adj magadból valamit, és vont függő kapcsolatba, tehát a gyermekedet, és ezáltal vezess. Ezeket majd egy kicsit alaposabban kifejtjük. Úgy gondoljuk, hogy ugye egyre közeledünk a gyakorlat felé, hogy most is már próbáltunk néhány ilyen gyakorlati tanácsot is, ötletet elmondani, annak előre bocsájtással, hogy azért mindenki egyéniség, egyéniség a szülő, egyéniség a gyerek, úgyhogy hogy minden nyilván nem lehet pontosan mindig ugyanúgy csinálni, de hogyha az ember tudja, és megint a tudatosság, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, az már nagyon sokat számít. Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Úgyhogy ehhez kívánunk erőt a fiataloknak, pláne, hogy legyen elég türelmük a kapcsolat erősítésére.